az életedben nem feltétlenül csak egy hős útja van, de ezek a kritikus utak, és nagyon sokszor itt van a kiégésű, már egyszerűen nem bírod. És akkor persze, hogy megállsz a felénél, mert már nincs erőd. Oké, te mindent leküzdöttél, mindent megcsináltál, de most egyszerűen nincs erőd tovább menni, és visszajönni a felszínre.
Sziasztok, ismételtelt 2 hét, megint itt vagyunk egy újabb és boldogan éltek résszel, és dr. Kádár Anna Máriával. Szia, Anna!
Szia, sziasztok!
És egy üzenettel. Ugye, ami történik a való világban, meg amikor megjelennek az epizódok, az nagyon gyakran nincsen szinkronban egymással, mert hogy van, hogy ugye előgetünk, van, hogy sokat előgetünk, van, hogy így szaladunk magunk után, meg van, hogy majdnem akkor készül az adás, amikor meg is jelenik. Na most ez a forgatókönyv áll fönn, igaz, Anna, ez a legritkább. Hogy most majdnem akkor veszik fel, amikor meg is kell jelennünk. Ebben mondjuk az a jó, hogy tudunk reagálni a valós idejű történésekre. És az egyik valós idejű történés, hogy a napokban kaptunk egy kedves üzenetet, ami kapcsolódik is a hős útjának 10. lépéséhez. Így szól ez az üzenet. Kedves Anna Mária, kedves István, csak nemrég akadtam rá a műsorotokra, de az utóbbi idők legjobb felfedezése számomra, nagyon élvezem az adásokat. Leginkább azt tetszik, hogy hihetetlen tartalmasak a beszélgetések, nem üres fecsegések, nagyon profik és felkészültek vagytok. Köszönjük. A hős útja sorozat sokat segít nekem átgondolni, megérteni az elmúlt időszakban megélt változásokat, vívódásokat. További sok sikert és kitartást kívánok ez a projekthez, az élet minden területén nektek. Annyian mondják Anna egyébként, hogy ez a hős útja milyen teli találat volt, és én ennek baromira örülök.
Én is.
Mert hogy amikor
én
elkezdtük, én annyira sötétben voltam ezzel. Te hittél benne, mert hát nyilván a te ötleted volt, de én annyira sötétben voltam ezzel, és hú, te, én úgy örülök, amikor ilyeneket olvasunk, nem?
És szerintem főleg amiatt is volt nagyon jó, hogy mi magunk is végig tudtuk gondolni, akár az életünkben ezeket a köröket, meg lehetett rendszerezni a tapasztalatokat, és most úgy érzem így az év vége fele, hogy én is pont ebben az állomásban vagyok, amiről ma fogunk beszélni.
Tényleg?
Igen.
Ez a visszaút?
Igen.
Visszaút a beavatásból?
Hát remélem, hogy már ott vagyok, nem sögödök még. Néha még úgy érzem magam, de aztán utána rájövök, hogy várj, ez a visszaút már.
És ez teljesen normális, majd el fogod mondani, hogy miért én már egy picit utána olvastam, mert ugye itt is történnek ilyen kis elakadások, tehát nem arról van szó, hogy megvolt a barlang és túl vagyunk a nehezén, igen, a mélyén túl vagyunk, de a nehezén messze nem vagyunk túl, és ez nagyon meglepett. Én azt hiszem, hogy a barlang után már csak szépen egyenes út vezet fölfelé, és itt azért látom, nagyon-nagyon bólogatsz, itt azért van még egy-két megakasztó tényező, amire nem számítottam.
Pontosan, mert nem is tudom, hogy most vágjak bele a közepébe, vagy...
Nem, csak egy ilyen kis teasert adj, egy kis gondolatébresztő, egy kis csírát adj nekünk, aha, hogy...
Hogy akár pont úgy, mint az elindulásnál, ez a megtántorodás, hogy én most akkor kell menjek, vagy nem kell menjek, vagy akkor lebeszélem magam, vagy rábeszélem magam, pont úgy van a visszatérésnél is, hogy a visszatérést is megtagadhatjuk, nem csak az elindulást. Úgyhogy ez is egy kritikus pillanat ebből a szempontból.
Mert hogy ugye ilyenkor mindig kicsit keretbe tesszük, hogyha valaki most találná meg a beszélgetést, vagy most kapcsolódna be, mint ahogy az üzenetírónk is ugye most így októberben kapcsolódott be ebbe a történetbe, illetve a mi történetünkbe, ami ugye 3 évad óta megy. Ugye a hős útja az egy 12 lépéses folyamat, Joseph Campbell ezerarcú hőse nyomán Christopher Vogler modellezte le ezt a 12 lépést, ami rávilágít arra a kollektív emberi tapasztalatra, ami tanulási körként írja le az életünket, és aminek a bejárása elengedhetetlen, Steigerwald Christian generációkutató is erről beszélt, ugye az önismeretünkhöz. Azt mondta, hogy a 21. század emberének ugye a legnagyobb kincse az önismeret, amit a fejlődéséért, a jövőjéért, a gyerekéért és önmagáért tehet. Krisztián majd erről beszélni is fog egy későbbi részben. Na Campbell elmélete szerint, hogyha tudjuk, hogy hogyan működnek általában az emberi történetek, akkor meg tudunk változtatni bizonyos dolgokat, akár a saját sorsunkat is. És ugye mítoszokat vesz alapul, mondván az emberi életút során az egyén személyes történetében is megfigyelhetőek mitikus motívumok, megalkodva egy, ha úgy tetszik, egyetlen vagy monomítoszt, amelynek sémája minden folyamatra ráillesztető, és ennek van 3 nagyobb fázisa, az elindulás, a beavatás és a visszatérés, és most egy ilyen mesdjére érkezünk, a beavatás és a visszatérés mesdjére ebben a 10. állomásban, mert hogy ugye a beavatásban tulajdonképpen testi-lelki próbatételek sora történik, Campbell leírata szerint, és itt azt mondja a Campbell, ez egyébként érdekes, mert erről nem beszéltünk, ugye a Vogleri megközelítést alkalmaztuk, és most ahogy kicsit utána olvastam, akkor láttam, hogy Campbell azért jobban kibontja ezt a lépést, azt mondja, hogy a hős nem csak a legyőzendő szörnyekkel találkozik, hanem a csábítást és a pusztítást gyógyítást is megtestesítő istennővel, ezt követően kerül sor az általa megbékélés az apával nevezett aktusra, és azt mondja, hogy itt az apa lehet az a személy, akinek a legnagyobb hatalma van a hős élete és sorsa fölött, és majd ezt követi a megdicsőülés vagy a jutalom, ami fizikai vagy pszichikai halál, a hős ezzel végleg elveszíti a régi énjét, és a megváltozott lélekkel új emberként támad új életre. Hát basszus, Anna, amikor én ezt végigolvastam, akkor azért nagyon sok minden kavargott bennem, egy picit segíts nekünk megérteni mindezt, mielőtt ezt megtennéd, megköszönjük a Podcast Pioneersnek, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programjának, hogy ezt az epizódot is támogatja, a szó a tiéd.
Hát nem is tudom, honnan kezdjem, ez a megbékélés az apával, ez nagyon érdekes, mert itt nem konkrét apára kell feltétlenül gondoljunk, hanem, hanem ugye, tehát hogy egy, akár egy olyan személy, akinek a legnagyobb hatalma van az életünk meg a sorsunk fölött, és ez lehet egy ilyen belső kép is, amit akár elgondoltunk valamiről, és nagyon sokszor, amikor megtörténik ez az átalakulás, a beavatás, már nem ugyanazok a személyek vagyunk, mint akiként elindultunk ezen az úton, és ez félelmetes is egyféle szempontból, mert ugye a régi még nem szűnt meg, az új még nem született meg teljesen, és pont ott van ez a határ, hogy most nem tudod, hogy te melyikkel azonosulj, mert persze a régi azért még mindig húz vissza, de az újnak ott van ez a csábítása, és itt történik meg az, hogy akár meg is tagadhatom ezt a visszatérést, mert oké, hogy ott van a tudásom meg az erőm, de nem biztos, hogy vissza akarok térni ebbe a hétköznapi világba. Mert ezt a kört majd ki is fogjuk tenni szerintem az oldalra, és ugye ott mutatja a természeti világot, meg ezt a másik világot, amiben ez az egész beavatás történik, és hogyha ugye nekem ott van a hatalom, vagy a tudás, vagy minden, amit én megszereztem, akkor ez egy másfajta én állapotot ad nekem, és abban már lehet, hogy annyira jól érzem magam, hogy én már nem akarok visszatérni ezekbe a szürke hétköznapi világba, és akkor megint kezdeni elől a kínlódás, mert most milyen jól vagyok itt, most már ez megvan, pipa, és milyen jól el lehetne itt egy kicsit üldögélni és megpihenni, mert szerintem azt mindannyian tudjuk, bár rengeteg szerint irracionális elvárásokkal indulunk, hogy most ezt megharcoljuk és megszerezzük, amit kell, és akkor visszajövünk, és nagy pihenés lesz, és zen állapot, mert tudjuk, hogy ott csak egy kicsit lehet pihenni, mert kezdődik előről minden. És hogy ez is egyfajta olyan állapot lehet, amiben azt akarnánk, hogy ne változzon már semmi. Hogy maradjon így. Most, hogy megszereztem, akkor maradjak így ebben az egész folyamatban. Akarszom kérdezni.
Igen, igen, mert ahogy hallgattalak, úgy felötlött bennem a kérdés, hogy ebben az állapotban is, tehát itt ezen a visszatérés mesdje állapotában is, ez most lehet, hogy nagyon naív lesz, de itt is beragadhatunk egy mézmocsárba.
Hát pontosan.
Lehet ennek is egy mézmocsara?
Igen. Tehát, hogy annyira kényelmes lesz ez a helyzet, vagy megélem ezt a dicsőséget, hát ezt mindenki megéli, amikor valamit megszerzett, vagy valami próbatételen ugye áthalad, és ez az új szerep, ez is lehet egyfajta mézmocsár, mert persze, hogy nem olyan, hogy nem tanultam semmit, mert tanultam, tehát ott van az új kihívás, és minden, de hogyha én visszatérek az eredeti világba, és felvállalom az ottani szerepeimet, akkor ez ugyanolyan nehéz lehet, mint az átalakulás. És hogyha megrekedek itt a közepén, itt ugye ez arról szól, hogy még a teljes ciklus nem fejeződött be, és a valódi átalakulás még mindig nem történt meg, mert nekem egyszer vissza kell térnem, és meg kell osszam ezt a tudást. Na most hogyan osztom meg? Mert nagyon sok tapasztalás nem megosztható úgy, hogy én akkor leülök egy pohár sör mellé, és akkor elmesélem, hogy ez milyen volt, mert ez az átalakulás, ez nagyon sokszor egy belső átalakulás. És az, hogy én ebből át tudjak adni bárkinek bármit, ehhez még az belül nekem is át kell formálnom azt a tapasztalatot, és az is macera, meg az is munka. Tehát, hogy lejárt a fele, megérkeztem odáig, hú, ez most megvan, de most jön pont az a másik fél, amiben ez a belső utazás fog megtörténni, és ez az elixírnek a kitermelése, ugye létre kellene jöjjön.
Ugye említetted, hogy itt nem arról van szó, hogy ha félek visszalépni, hogy nem tanultam semmit, de én pont azon gondolkodtam, amikor erről az állomásról ezt olvastam, hogy ismét megkísértődik a hős, hogy visszalépjen, hogy de valahol akkor ez mégiscsak egy elakadás, hogy megingok abba, hogy mennem kell tovább. Tehát, hogy amikor a mézbocsárból kijövök, ugye arról a részről azt beszéltük, hogy ez annak az állomásnak a legnagyobb teljesítménye a hős részéről, hogy oké, ott volt, oké, meg is kóstolta, és neki ez nagyon tetszett, és akkor is megrázta magát, és azt mondta, hogy de tovább. És engem meglepett, amikor a visszaúton néztem, hogy ez ismét ott van, és bennem frankon fölmerült, hogy akkor mégsem tanultam eleget a mézmocsárból való kilépésről, de azt mondta, hogy itt nem erről van szó. Segíteni nekünk ezt a lépést, vagy ezt az állapotot úgy megérteni, hogy mondjuk hozol gyakorlati példát, hogy milyen élethelyzetekről beszélhetünk itt, amikor itt megingok. Mit jelent azt, hogy itt a visszaút állapotában ingok meg, vagy próbálok beleragadni? Itt mindig arról van szó, hogy okosabb lettem, több lettem, tapasztaltabb lettem, és akkor hirtelen úgymond megdicsőülök ettől az élménytől, vagy túl jól esik ez az élmény?
Egyrészt ez is, hogy igen, jól esik ez az élmény, és már nem akarok többet kínlódni, mert már kínlódtam eleget, hogy ideig legalább feléig is eljussak. Emlékezzünk arra példára, aki látta a Gyűrűk urát, ugye a trilógia végén, amikor Frodo visszatér középföldre, de már nem találja otthonosnak többé azt a helyet, hogy bár megmenekült, és ugye győztes, ő belül már nem ugyanaz a személy, mint aki elindult, és úgy érzi, hogy nem illik bele már abba a világba, amit hátrahagyott. És szerintem ez a gyakorlati példának is egy része, hogy amikor valaki akár elmegy, mit tudom én, akár egy idegen országba, és ott ül akár 2-3 évet, és mondjuk mesterizik, vagy doktorizik, vagy elmegy, mit tudom én, pénzt szerezni, mert szeretne házat építeni, vagy most ki miért indul el, akár egy-egy ilyen próbatétel során, és eltelik az az idő, és visszatér, de már nem lesznek ugyanazok az emberek, akiket ő hátrahagyott, és már ő sem ugyanaz az ember. És nagyon sokszor megtörténik az, hogy ez a világ már őt kirekeszti. Lehet, hogy pont azért, mert neki már sikerült valami, mert a többieknek nem. Tehát a többiek nem indultak el, ők otthon maradtak. Nem alakultak át, és akkor ő már abból a barátból, vagy társból, vagy bárkiből egy idegen lett, akit már nem akarnak befogadni, és hiába szerezte meg ezt, lehet ezt az elixírt, mert már nem tudja megosztani, vagy a többiek már nem is akarják, hogy megosztja. Itt nagyon sokszor létrejöhet akár az irigység, vagy akár a kirekesztés, hát ez szerintem mindenki egy adott ponton megélte a saját életében.
Most azon gondolkodom, hogy akkor, mivel azt mondjuk, hogy ugye ez a hős útjának a 12 állomása, ez az egész életútra is rávetíthető, illetve egyes élethelyzetekre, vagy egyes kalandokra, vagy egyes kihívásokra is rávetíthető, akkor itt ezen a visszatérés, beavatás mesdjéjén lévő megingás, ez esetleg betudható korábban szerzett tapasztalatoknak és tudásnak is, tehát, hogy már megtapasztaltam azt, hogy ilyenkor milyen nehéz lehet visszatérni a jó oldalával együtt?
Hát hogyne. Mindig, amikor van egy-egy ilyen új helyzet, hogy én eltávolodok valamitől, ami nekem a megszokott volt, és ott hátrahagyok mindent, és tehát végigmegyek ezen a cikluson, hát ez ugyanolyan, mint tehát kicsiben is ugyanazt élem meg, mint nagyban. Tehát, hogy bármi történjen. Ez akár egy-egy olyan döntés, ami járatlan úttal jár együtt, vagy akár egy olyan élethelyzet, amiben van rizikó, kockázat, és mégiscsak sikerül. Tehát, hogy gondoljunk csak arra, hogy akár a kisközösség, nagyközösség, a család, az nem biztos, hogy ilyen nagyon tapsolva fogad vissza, hogy wow, milyen jó, hogy jöttél, hanem lehet, hogy ott vannak az ambivalens érzések, a düh is, tehát tényleg akár ez az irigység is, hogy neked sikerült, ami nekünk nem. Tehát, hogy ez egy nagyon sokszor egy ilyen szembesítés azzal, hogy lám-lám, ezt az utat meg lehet járni. Hogy sokan azt mondták, hogy hát nem, itt mindenki elvesztődik, és kész, vége van, belehal, ezt nem lehet kibírni, és van valaki, aki kibírta. És nem mindig ünnep lesz az a rész, amikor te visszatérsz, hanem lehet, hogy egy bagatellizálás, hogy na jó, persze, hát ezen akárki végig tudott menni, vagy én nem, tehát akár a racionalizálás, én is végig tudtam volna menni, de nem akartam. Bocs. Hát nem egy olyan egyszerű történet.
Nekem itt hirtelen beugranak a narratívák, a sokat emlegetett narratívák.
Igen, pontosan, mert hogy az, aki végül is ellenáll, meg nem fogad vissza neki, tipikusan ez az ereszkedő narratívája van, hogy az élet ilyen, ez nem lehet, lehetetlen, hiszen nekünk se sikerült, az apámnak se sikerült, a nagyapámnak se sikerült, és abban a percben, mikor jön valaki, és egy bizonyos utat végigjárt, mert ez lehet bármilyen út, tehát, hogy neki sikerült valami olyan, ami az ő kicsi családjában, mit tudom én, senkinek. És akkor nagyon könnyű akár fekete báránnyá is kinevezni valakit a sikereivel együtt. Hát emlékszem, volt az a példa, Hú, hirtelen nem jut eszembe a neve annak a polgármesternek, annak a roma, nagyon híres polgármesternek, aki öngyilkos lett Magyarországon. Nem tudom, eszedbe jut a neve?
Nem jut eszembe a neve, de pontosan tudom, hogy kiről beszélsz, hiszen a hallgatók is tudni fogják. Igen, és ő nagyon ismert volt, és őt kb. Egy példaként mutogatták, igen, hogy ő roma polgármesterként, igen. Tehát a településből, aminek az élére álltottak, valami rengeteget kihozott.
Igen, és pont ő mondta azt, hogy ugye ő tovább tanult, mert hát, meg hát igen, egy mély szegénységből jöve, ő végigjárta ezt a hős útját, és hát vissza is akart valamit hozni ebből az egészből, de pont azt mondta, hogy se ide nem tartozott, se oda. Tehát ő egyszerűen az új közösség az valamiért kicsit idegenkedett és nem tudta befogadni, a családja meg a régi közösség, amit hátrahagyott, az meg pont azért nem, mert hogy úgymond büntették, hogy ő miért hagyta el őket, vagy most ő miért lett annyira más, mint az összes többi, neki miért nem volt jó az az élet, amiben oda beletartozott, és hogy ott rekedt valahogy ezen a mesdjén, és nagyon sokat cikkeztek arról, hogy ő most miért lett öngyilkos, és hogy miért nem volt jó neki így, de hogy gondoljunk csak arra az állapotra, hogy oké, neki ott vannak a sikerei, de nem tartozik sehova. Mert se az új világ nem fogadja be, se a régi nem fogadja már vissza, és akkor benne reked abba a helyzetbe, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon kemény élethelyzet lehetett az ő életébe, ami elvezette odáig, hogy egyszerűen feladta.
Megnéztem közben, Bogdán Lászlónak hívták, és Cserdinek volt ő a polgármestere.
Igen, igen, pontosan.
Hú, nagyon érdekes, amit mondasz.
Hogy pont ő jutott így eszembe, nem is tudom, honnan jutott eszembe most ez a példa, de hogy, mert úgy nagyon rég nem gondolkodtam ugye ezen, de valami, tehát egyszer olvastam vele egy interjút. És emlékszem, hogy pont akkor gondolkodtam erről, hogy igen, hát ez azért nem lehet egy egyszerű történet, hogy megjárni, de egyedül maradni. Egyedül maradni. És gondold el, a nagy feltalálók, a nagy kutatók, akiket aztán, most pont Liláiknak földrajz epokájuk volt, és ott Giordano Bruno, meg Galileo Galilei, meg az összes életpélda. Sokkal könnyebb volt valakit megégetni mágián, és keresztre feszíteni, és megtagadni, mint azt mondani, wow, tehát tényleg mivel jöttél vissza? Hogy hány és hány híres festőtől, zeneszerzőtől kezdve valahogy pont ott ragadtak, hogy ő jött volna, és mutatta volna, hogy nézd meg, én ezt találtam, meg ezt felfedeztem. És hányan ugye elutasításra találkoztak. Végülis abból a világból, ahonnan ő elindult, mert egyszerűen, akár a kognitív diszonanciával is magyarázhatjuk, hogy annyira nehéz elfogadni, hogy van valami más, mint amiben hiszek, hogy inkább akkor azt sem misítem meg, aki jön a hírrel, mert akkor nekem könnyebb lesz, mert én maradhatok tovább a mézmocsaramba.
Hányszor beszélgetünk erről irodalomórákon a gyerekekkel, amikor mondjuk főleg műveket szoktunk elemezni, nem szoktam így beleragadni költők meg alkotók életművébe, pont azért, hogy ne az életműből elemezzék a művet, hanem ugye a szövegből próbálják meg elemezni a művet. De azért vannak alkalmak, mondjuk egy Adi Lédával a Bálban versnél elkerülhetetlen, hogy mondjuk egy Lédának a személyét vizsgáljuk, meg az Adi Léda kapcsolatot vizsgáljuk, vagy egy Elbocsájtó szép üzenet értelmezésén ugye elkerülhetetlen az ő történetüknek a vizsgálata. De olyan sokszor kérdezik a diákok, hogy most próbálom itt szalonképesen föltenni a kérdést, hogy ezek mind százon futottak, hogy ezek mind teljesen normálisak voltak, és hogy egyébként a legtöbbször a válasz az, hogy olyan értelemben, hogy ők kérdezik, nem, és hogy ez nem is baj. Hogy ők nem futottak százon, mert Adi azért lett Adi, mert bizonyos értelemben nem futott százon, ahogy csúnyán hangzik, de József Attila is attól lett József Attila, és nagyon sokan, ahogy mondod, nagyon sokukat az utókor emel föl, meg ismer el. Ez nagyon sokszor egy ilyen visszatérő tapasztalat, vagy tapasztalás, vagy tanulság, amikor így életrajzokról beszélünk.
Igen, mert ugye gondolkodunk ezen, ez az átmeneti állapot azért is lehet veszélyes, mert ő elveszítheti az identitását, mert hogy a régit azt el kell veszítse, és ki kell alakítson valami újat, meg most mondod ugye az irodalmi példákat, hogy amikor ugye a Prométeusz is ellopja a tüzet az istenektől, és az embereknek odaadja, hogy akkor Zeus mennyire dühös lesz, és ugye a Prométeuszot megbüntetik, mert hogy nem akarják.
Jó, hogy Prométeusz meg is húzgálja a bajszát Zeusnak, nem egyszer, nem kétszer.
Igen, de hogy nem akarják, hogy az emberek birtokába kerüljön a tűz, ami végül is a tudás meg a hatalomnak a szimbóluma egyféleképpen. Meg ugye van a görög mitológiában Hermész, hogy ő is mind lopott el különböző dolgokat, igen. És hogy na ott trükközik, meg megszökik, és jó, hogy sikeres volt az ő menekülés, de mindig ott van ez a veszély, hogy na most fog lebukni, vagy utolérik, vagy bármi. Vagy filmes példában az Indiana Jones, mikor az elvesztett frigyládával ugye a filmben, hogy üldözötté válik, mert ugye a frigyládának van egy olyan hatalma, ami túl nagy ahhoz, hogy bárki birtokolhassa. Hogy veszélyes ez a visszatérés, hogy mind a gonosztevők meg akarják kaparintani ugye ezt az egész ládát, mind a természet feletti erők, tehát mindenkinek kellene valamilyen módon.
Eszembe jutott, ha már példáknál tartunk, akkor talán ez is sokan tudnak kapcsolódni. Emlékszel a Harry Potternek az ötödik részére, mert ez biztos, hogy a hallgatók közül rengetegen vagy látták filmben, vagy olvasták, az a Főnix rendje.
Igen.
A Harry Potter és a Főnix rendje. Ugye ez, spoiler, ha valaki még nem olvasta, akkor most gyorsan ugorjon egy-két percet. Ugye ez azután történik, hogy ugye a negyedik részben véget ér a Trimágus tusa, ugye Harry Potter végignézi, hogy meghal a szeme láttára egy barátja vagy iskolástársa, illetve ugye, hogy gyakorlatilag így maga teljes pompájában, ünnepi díszében, ha úgy tetszik, visszatér a legfőbb ellensége az életbe. És én emlékszem rá, hogy annyira furcsa élmény volt tizenévesként a Harry Potter és a Főnix rendjét olvasni, ugye ezután a könyv után, a tűzserlege után, mert hogy mintha egy ilyen fekete felhő borult volna arra a kis varázsvilágra, amit tudod, én arra a történetre akkor így mondom, hogy szakadjunk ki a Harry Potterből, mint arra a történetre, amit én fölépítettem a fejembe, és szerettem, és ismertem, és minden porcikáját láttam, és tudtam, hogy milyen, és olyan volt, mintha arra egy ilyen nagy felhő borult volna, és egyfolytában villámok csapkodnának belőle, és az eső, és pocsolyákban tocsognánk benne, és így folytogatna a légköre és a hangulata az egésznek. És most hirtelen nem tudom, hogy megértettem, ahogy mondtad, hogy ugye ez egy olyan visszatérés volt egy olyan útról, amikor, mint Frodo, amikor nem tapsolunk, mert hogy nagyon sok veszteség, fájdalom, meg rossz dolog tanít valamit, amitől több leszek, és aztán úgy leszek más, hogy Harry egyáltalán nem szerethető abban a részben, hogyha emlékszel. Olyan nagyon morcos, nagyon bántó a barátaival is, olyan nagyon megközelíthetetlen, olyan nagyon sündisznó, és mi értjük, hogy mi történik, de azt látjuk, hogy körülötte meg olyan nehezen értik meg a barátai, mi történik, mert hogy ott például egy ilyen út bejárása történik.
Igen, akár szerintem a fénynek meg a sötétségnek a keveredése is. Lehet, hogy ez pont ez az árnyék részünknek az integrálása. Hogyha visszatérünk ugye pont az a részhez, ami most nemrég jelent meg, amit felvettünk, ugye.
Igen, most a mostani részt, igen, amit most hallgatunk, vagy amit most hallgató, az előtt jelent meg ez az árnyékos rész, és egyébként nagyon népszerű, azt nézem.
Igen, mert hogy ott is nem csak a fényt kell integráljuk, hanem pont ezt a negatív részünket is, és hát azzal is meg kell küzdeni, vagy el kell helyezni magunkban, hogy hát ez is én vagyok, mint ahogy a Harry Potter is a borcos részével, az is ő, és a bátor, meg a megtántoríthatatlan én része, hát az is ő, de hogy a kettő együtt fog létezni. És talán pont úgy, mint ebben a negyedik részben ez a, hát végülis a kamaszkor, meg a fiatal felnőtt kornak az életciklusa. Hogy már elengedem ugye azt a mágikus gondolkodást. Hát ugye, hogy a Harry Potter is kezdődik, hogy akkor a 9 és 3/4-es vágánynál ott átmész a falon, és akkor ez az egész nagy világ, ami kitárulkozik előtted, és a játék, és jó, persze ott van a gonosz is, meg a harc, de egyszer utána kiderül, hogy ez már egy véresen komoly harc, és hogy ez nem csak egy játék, hanem ez maga az életünknek a története. És talán, hogyha veszik az Ericksoni fejlődési elméletet, hogy ugye ott is vannak a különböző életciklusok, az ősbizalom, az ősbizalmatlanság, utána autonómia versus kétely szégyen, vagy kezdeményezés versus bűntudat, vagy teljesítmény versus kisebbrendűség, meg identitás versus szerepdiffúzió, aztán intimitás versus izoláció, utána generativitás versus stagnálás, és utána jön az integritás versus kétségbeesés, tehát ugye ez az 8 ciklus, amin keresztül végigmegyünk, és hogy mindeniknél végig is ezt a kört végigjárjuk, hogyha belegondolunk. Mert mindig a következőről képzeljük el, hogy ez milyen szép lesz, és milyen gyönyörű, vagy akár a családi életciklusokban, hogy jaj, igen, és akkor majd felnőtt leszek, és jön a házasság, és majd jön a gyerek, és majd abban milyen boldog leszek, és aztán jön a következő, pont most volt egy beszélgetésünk. Egy pódium beszélgetés, és akkor pont a műsorvezető megkérdezte, hogy na, és akkor az üres fészekről gondolkodtunk-e, vagy nem, vagy akkor mi lesz, és hogy lesz, és a beszélgető partnere mondta, jaj, alig várja, hogy már az üres fészek legyen. 4 gyereke van, meg egy unokája. Szóval annyi perhenka, meg annyi minden, hogy már egyszer adja, drága jó Isten, hogy legyen valami üres fészek. Mert most már kezdi nem bírni ezt az egészet. És hogy ezekben is szerintem, amikor visszatekintünk, és bár végigjártuk azt a ciklus, akkor fogjuk látni, hogy az összes nehézség, az összes álmatlan éjszaka, meg a dackorszak, meg a serdülőkor, meg a minden, meg a reggel 7-kor felkelés, és az uzsonapakolás, és a minden, ami hozzátartozik ehhez a ciklushoz, pont így lesz kerek, mint az összes sikerélménnyel, meg az ünnepekkel, meg mindenfélével, és hogyha ezt az árnyékot nem integráljuk, akkor végül is körülbelül olyan lesz, hogy ja, hát ez nem is volt a hős útja, mert én ezt nem is így gondoltam. Hát én azt gondoltam, hogy megyek, ott lekuszabolom a sárkánynak a nem tudom hány fejét, és akkor jön a vagy megvilágosodás, meg a minden, de közben tehát ez a visszatérés, az pont szerintem az, hogy ez az árnyék és a fény integrálódik egyszerre, ugyanabba.
Meg hát aki azt gondolja, hogy lekaszaboltam a sárkány összes fejét és túléltem, az nem hallgatta meg figyelmesen a hősútja epizódokat. Mert ugye ott pont az hangzott, hogy ennek a sárkánynak akárhány feje lehetnek, akárhányszor újra nőhet meg, ahogy mondtad is, hogy nagyon fontos, hogy igen, ez az integritás. Tehát, hogy nem csak legyőzöm, hanem meg is szelidítem valahol azt a sárkányt, vagy elfogadom, hogy a részem az a sárkány. Ez tök jó volt, hogy erre visszacsatoltál. Mert hogy vissza akartam csatolni szintén a hősútjának, ugye ezen a pontján a visszafelé vezető útról beszélünk, most a visszaútról beszélünk, ezen a pontján korábbi állomásra, akikről elfeled kezdtünk, ahogy jöttünk előre, és nagyon a hősre koncentráltunk, de hát ugye itt vannak segítők is, akikkel nem csak akkor találkozik a hős, amikor átlépi ezt a bizonyos küszöböt, hanem ugye erre most Campbell emlékeztetett, azt mondja, a felsőbb hatalmak indulásra kényszerítik a hőst, ugye, amikor visszaútra megy, nem ritkán hazaútja folyamán üldözőbe is veszik, amely elől csak csoda segítségével tud menekülni, ilyenkor nagy szerepe van a segítőknek, ahogy az út folyamán persze többször is. Mert hogy akkor a segítőkről beszéljünk egy picit, hogy ugye volt egy külön epizódunk a segítőkről, de ők hogy vannak ott folyamatosan ebben, ebben az útban, és miért fontos, hogy előkerüljenek a visszaút során? Ugye, ha jól emlékszem, akkor arról beszéltünk a segítő kapcsán, hogy ott is mondtad, hogy ők nem mindig lehetnek külső szereplők is az életünkben, de hogy a segítők ugyanúgy lehetnek belső érészeink, jól emlékszem?
Igen, és hogy a belső érészeink meg pont azok a hát gyakorlatilag erőforrások, amelyek ezen az út során aktiválódtak. És lehet, hogy pont a reziliencia, meg akár a kitartás, meg akár a veszteségekkel való megküzdés, vagy akár az, hogy kialakítok egy oszcilláló narratívát, amiben a bukás történetem is benne van, hogy ezek mind-mind segítenek abba, hogy ne kérdőjelezzem meg magam, mert lehet, hogy oda jutok az út felé, és azt mondom, hát nem voltam elég hős, meg ezt nem így képzeltem el, meg hát különben is, nem sikerült egyből, és hogy pont ezeknek a kudarc történeteknek a segítségével kezdem el már szerintem formálni ezt az elixírt, hogy el tudom mesélni. Például akár egy gyereknek, amikor egy apa mondja egy serdülő gyerekének, aki ott áll, és mondjuk egy pályaválasztás előtt, hogy most azt se tudja, hogy merre menjen, és most mennyi választási lehetőség van, és különben ez se sikerült, meg az se sikerült, hogy elmesél egy olyan történetet, hogy képzeld el, hogy belebuktam, vagy nekem ez pont ebben az életciklusban nem sikerült, vagy akár a valódi példaképekből Roska Botonnak a története, amikor 18 évesen meg akarja javítani a biciklét, és beteszi az ujjait a küllők közé, és levágja az újbegyeit érettségi előtt egy hónapban, miközben különleges ösztöndíja a Szentpétervárra kellett volna menjen. És ez egy mekkora történet abból a szempontból, hogy bár visszavarják az ujjait, de már nem tud többet csellózni, és akkor úgy, mint Körösi Csoma Sándor, földön alszik, és felvitelizik az orvosi egyetemre, és kezdődik egy másik hős útja, mert így kerül be Verblin professzornak a laboratóriumába, így csempészi be a döglött nyulakat, aztán lebukik, de aztán már olyan kutatási eredményei vannak, hogy egyszerűen nem lehet megkérdőjelezni. Tehát, hogy ez is például szerintem az egyik nagyon fontos segítő, ez a kitartás, mert a Valódi Példaképek című könyvnek is pont azt a címet adtam, hogy igaz történetek a küzdelemről és a kitartásról, mert hogy nem mindig ilyen egyenes az út, hogy akkor most minden megtörténik, és akkor egyből sikertörténet. Bár, hogyha megnézzük akár a mostani elvárásokat, akkor tényleg az van, hogy mit lehet megvalósítani kedvő szerdára, vagy most egyből sikerüljön, vagy egyből legyen egy olyan történet, amiben én sikeres lehetek, pénzt is keresek, minden megfordul. Tehát, hogy ennek mind-mind ideje van, és nagyon sokszor egy hosszú idő, mint akár a gyász ideje, egy év, vagy akár egy ciklus egyetemi évek, vagy fiatal évek, vagy valaki, aki, mit tudom én, házat akar például építeni. Hát az is a hős útja, ha belegondolsz, nem? Tehát, hogy ameddig minden összejön, és minden tető alá kerül, nem véletlen, hogy nagyon sokan pont akkor válnak el, mert egyszerűen nem aktiválódnak ezek a segítők, és belefáradnak, és belebuknak ebbe az egész történetbe. Ez is szoktak figyelmeztetni, hogy na, a házat csak akkor építs, hogyha úgy érzed, hogy tényleg olyan stabil a házasságot, hogy ezeket mind kibírjátok, mert ott annyi próbatétel és annyi sárkány van, hogy azt se tudod, hogy most melyik fejet kaszabold le.
Igen, ez a házépítés, a házfelújítás, meg a lakásvásárlás, ugye ezeket szokták ugye egy házasságban a gyereknevelés előszobájaként emlegetni, hogy ha ezeket túlélitek, akkor gondolkodhatok egy következő lépcsőben.
Hát igen, és mi van akkor, ha még ez mind egyszerre van, hogy már gyerek is van, vagy lehet még egy gyerek, és közben még a többit is kell menedzselni, tehát hogy...
Hogy szoktad mondani? Az a kritikus út, igaz? Ez egy hosszú kritikus út.
Lehet, hogy, vagy legalábbis az én példámból kiindulva, lehet, hogy sokkal jobb, hogyha annyira naiv vagy ezen a területen, nem is tudod, hogy mi vár rád, mert ha tudnád, lehet már akkor megmondani. Hát emlékszem, tehát itt tényleg annyira naiv voltam ezzel a házépítéssel, hogy amikor pirosban fel volt húzva a ház, ugye a férjem építette a házat, én azt gondoltam, az készen is van. Tehát én nem gondoltam, hogy ott, tehát hogy életem legfrusztrálóbb periódusa volt, hogy nem tudom, vett valami villanykábeleket, egy halom pénzért, berakta falba, nem látszott semmi. Akkor vett gázcsöveket, azokat is berakta valahol, semmi nem látszott, kanalizálás nem látszott. Hát még a csatorna valamit látszott, de... És én mentem és vásároltam a függönyöket.
Ugye? Ez a rohadt ház, hogy milliókat tudsz úgy rákölteni, ehhez is biztos sokan tudnak kapcsolni, hogy egy büdös repedés nem látszik belőle, semmi.
Ez tényleg.
A víz, a szennyvíz, az áram, amit mondasz.
És tudod, hogy nőként engem ez mennyire lelkesített, hogy csak így a pénz.
Hát egy promóterként, hogy neked gondolom meg volt a külső képed az egészről, és azt nem láttad, hogy a belülről ez mi dominó.
Persze, hát emlékszem, apósom szegény ott vakolt, és én hazajöttem egy függönyes, megkértem szépen, tehát csak az ablak keret. Nem volt keret, csak a lyuk az ablaknak, tehát ablak keret sem volt, mert az is egy halom pénz volt. Mondtam, hogy fogja meg a függönynek az egyik szét, hogy mérjem oda, mert csak egy szemre vettem egy függöny, de mondja apusom, de ide már mértünk egyet, ő úgy emlékszik, mondom, igen, az volt a nyári függöny, ez a téli függöny, tehát nekem minden ablakra minimum két függönyöm volt, meg a berendezési tárgyak, meg minden
ami félkedő. Ekkor még csak ablak lyuk, amiről beszélünk, ugye ablak nyílás, amiről beszélünk.
Szóval...
És elképzelem apósorot, amikor éppen ott glettelgeti, nem tudom, húzgáljak, hogy ebben majd egyszer ablak kerül bele, te meg függöny méregetsz hozzá.
Szerintem csak így bírtam ki, meg akkor doktoráltam, és ugye kellett írjam a dolgozatomat, és néha elterelődött a figyelmem, de hát az a 7 vagy 8 év, ameddig beköltöztünk, hát az nagyon-nagyon kemény volt tényleg, és az is egy hős útja, mint ahogy a tanulmányok befejezése is a hős útja mindenkinek az életében, hogy egyszer csak majd a végére ér valahogy, és aztán kérdés az, hogy mennyire ment el a humorérzéke, és kezdi előről, meg megint előről, meg megint előről, mert gyakorlatilag annak sincs vége, és főleg azokban a szakmákban, ahol rengeteget változik az információ. Mint könyvelők például, hogy megint jön 600 új törvény, meg még egy új törvény, tehát soha nem állsz meg, mindig bele vagy kényszerítve. Ha akarsz, ha nem valaki, kirúgdass a komfortzónádból, menjél.
Annál soha nem jutott még eszembe, bocsánat, csak ezen a ponton kapcsolódik, és nem szeretném elfelejteni, hogy létezhet olyan hősútja, hogy mondjuk például itt a visszaút egy adott pillanatában beáll egy folyamat, és egyszerűen elkezdődik egy másik. Tehát, hogy nem zárul, nem ér körbe. Egy ilyen folyamat. Létezik olyan? Létezik
hát szerintem olyan? Egy másik területen, mert lehetnek akár ezek ilyen koncentrikus körök, vagy mind az órának, tudod, a fogaskerekei, vagy hogy hívják azokat, hogy így párhuzamosan mennek, mert hogyha belegondolsz, az életedben nem feltétlenül csak egy hős útja van, mert lehet, hogy pont építed a házad, neveled a gyereket, és plusz még tanulsz is közben, és akkor a három elkezd forogni, na és itt van az, tehát ezek a kritikus útak, amúgy, amiről beszéltünk, és nagyon sokszor itt van a kiégés, hogy már egyszerűen nem bírod. És akkor persze, hogy megállsz a felénni, mert már nincs erőd. Oké, te mindent leküzdöttél, mindent megcsináltál, de most egyszerűen nincs erőd tovább menni, és visszajönni a felszínre, és gondoljuk csak el, hányszor, amikor valamit megvalósítottál, jönnek a kérdések, de hogy csináltad, de meséld el, és már olyan fáradt vagy, hogy érzed azt, hogy te már senkinek nem akarod elmesélni, hagyjanak békén. Biztos mindenki volt ebben az állapotban, hogy megcsináltam, valahogy túléltem, de adjanak egy lélegzetvételnyi időt, hogy valahogy összegezzem, és majd akkor mesélek róla. Mert hogy még benned sincs ez megformálódva, és lehet, hogy még nem tudom hány csoda, meg nem tudom hány segítőtárs kellett ahhoz, hogy te ezt az egészet úgy végigéljed. Ez is egyféleképpen a hős útja, hogy ez az elixír, hogy szerintem ezt már, vagy Hanvas Béla mondta, vagy Vöres Sándor, már nem tudom, de elő fogom keresni, hogy neked kötelességed végülis egyféle módon visszaadni azt, amit kaptál. Tehát, hogy visszaadni az embereknek, vagy nem őrizheted meg így magadnak, hogy na jó, én ezt megtudtam, és akkor így tartogatom magamnak, hanem hogy a köz javára te visszaadod ezeket az információkat, vagy elmagyarázod azt, ahogyan te értetted, és hogy végülis mindenkinek a maga módján kell legyen egy altruista cselekedete, mint annak is, aki a fát metzi, vagy aki autókat javít, vagy aki, mit tudom én, előadásokat tart, vagy bármi, tehát ő nem mondhatja azt, hogy na én ezt megtanultam, és akkor most már csak majd én mondom meg, hogy mikor mondok el belőle valamit, mert nem tart, mert akkor is lényegében az megint egy sárkány lesz, hogyha te megtartod magadnak, és nem adod tovább, vagy nem osztod meg másokkal.
Megosztás. Az egyik ilyen legszürreálisabb pillanat egyébként a podcast történetével kapcsolatban. Képzeld, egyszer csak küld nekem az egyik diákom. Látom, hogy fényképet küldött, mondom, milyen fényképet kapok én gyerektől, érted? Még küld az nekem fényképet. Egy screenshotot küldött, hogy kiszúrta Instagramon, hogy egy influencer, akit ők nagyon követnek, meg néznek, egyébként több tízezer követője van, most csak szándékosan nem mondom előtt, hogy ne emeljek ki egyet, mert hál' Istennek több ilyen személy is van, aki követ bennünket, hogy viszonylag nagy tábora van, de egy kifotózta a diákom, hogy látja, megosztotta, hogy ő is magukat hallgatja. 16 éves gyereket, annyira szűrális, hogy kifotózta a 16 éves gyerekem, hogy az ő egyik kedvenc influencer az a mi podcastünket hallgatja, mert kitett róla egy sztorit, és olyan jó volt, hallott, hogy eszembe jutott ezek a történetek összekötnek dolgok, most érted, egy 16 éves gyereket alapjáraton hol érdekli az, amiről itt most beszélünk? Hát ő majd eljut arra a pontra, amikor lehet, hogy egyszer megtalálja, és akkor végighallgatja majd, ami tök jó lesz. De hát ő nem ebben az életkorban van nyilván, hogy ilyen műsort hallgasson. De olyan, mindegy, ilyen jó volt ez összekapcsolódás. Érted?
Igen, és hogy ez is milyen érdekes, mert persze nem biztos, hogy meg fogja hallgatni, vagy lehet, hogy meghallgatja, és aha, még nem neki való, de hogy ha az influencer téged követ és megoszt, akkor végülis te is egy influencer vagy. Tehát, hogy ebből ilyen okokozati viszonyból, és akkor, hát neki végül is milyen büszke lett a magyar tanárára, hogy őt még az influencerek is osztogatják, és akkor ez meg neked valamilyen módon visszatérül, mert akkor jobban fog figyelni rád, mert akkor vajon mit hallgathatott az influencer tőled, amit te mondtál, lehet, hogy elmondod órán is, becsomagolva valahol.
Egyébként egy hősútja epizódunkat posztolt, aki az influencer, amiben Péter Fibori volt a vendégünk.
Jó nyitva lenni a tapasztalatok irányában, mert még a legnegatívabb impulzusok is megmutatják, és pont azok fogják megmutatni, hogy te milyen ember vagy, mert hogy a reakcióidért te felelsz. De nem mondhatod azt, hogy a másik kihozta belőlem. Nem hozhat ki a másik belőled olyasmit, ami nincs benned.
Igen, erről pont beszéltünk is az árnyékos részben, amikor ugyanezt mondtad, hogy csak azt tudja egy másik ember kihozni belőled, ami benned ott van, mert hogy van egy ilyen közvélekedés, ugye vannak emberek, akik egymás társaságában ki tudják hozni egymásból az állatot, szoktuk ezt mondani. És akkor világítottál rá, ami egy nagyon-nagyon szintén rossz érzés volt, hogy ráeszmélés volt, hogy az állatot akkor lehet kihozni belőled, hogyha az az állat ott van.
Hát én mindenkiben ott van.
Igen.
Vöres Sándor pont mondja, csak nem biztos, hogy megtalálom, vagy most nem biztos, hogy szó szerint fogom idézni, hogyha ezeket a sárkányokat megszelidíted, akkor ilyen békés háziállat válik belőlük, vagy valahogy így mondja. Csak meg akarom keresni. Persze, most nem ilyen háziállatban jönnek ki cikkekben, igen, hogy megkeresem. Vöres Sándor.
Akkor legyen ez a reklámhelye, Anna majd megkeresi a bővített epizódhoz a Patreonon elérhető, Anna által minden hős részhez összeállított idézett csomaghoz, illetve kérdéssorhoz. Na, mit szólsz?
Jaj, tényleg, igen.
Na, mit szólsz?
Igen,
majd belekerül oda ez a Vöres Sándor idézet.
Igen.
Ami egyébként minden egyes részhez ott van, tehát megéri az összeset visszakeresni, mert hogy Anna nem csak kérdéseket állít össze az egyes hős útja epizódokhoz, hanem ilyen kis gondolatmorsákat, ilyen adott epizódra rímelő idézettekkel kapcsolódó gondolatokkal is mindig készül. Én ezt mindig úgy imádom egyébként, amikor küldöd, mindig úgy várom, hogy miket találgatsz hozzá.
Képzeld el, én is, mert direkt úgy találom, hogy magamnak is tudjam feltenni ezeket a kérdéseket, és aha, én magam is tudjam megválaszolni. Sőt, azt is mondtam, hogy nyugodt pillantomban meg fogom válaszolni. Mert aki például szerintem végigmegy ezen a hős útján, tehát végighallgatja az epizódjainkat, megválaszolja ezeket a kérdéseket, az biztos, hogy egy ilyen nagyon jó önismereti úton megy keresztül. Tehát úgy veheti, hogy végigment egy olyan utazáson, amiben ő maga a saját életében megvizsgálta ezeket a történeteket, megkérdezte önmagától ezeket a kérdéseket, és most ugye a legutolsó előadásaimban ez az ismerd meg önmagad, és tudni fogod a sorsodat, az meg pont arra épül, hogy legyen mindig egy kávézás önmagaddal, ahol önmagadtól kérdezel, és önmagadnak válaszolsz. Úgyhogy én is azért írtam ezeket a kérdéseket. Minden egyes epizódhoz van 5 kérdés, tehát 12 epizódhoz van 70 kérdés. Na, ezt a 70 kérdést, hogyha így végigcsináltad és leírtad, az már valami, szerintem.
Viszont azt mindig el szoktuk mondani, pontosabban többször elmondtuk, de időről időre ugye nem árt mindig leporolni és tudatosítani, hogy ez ugye egy célzott, te szoktad mondani, hogy egy célzott terápiás munkát nyilván nem vált ki. Ez arra jó, ahogy mondtad, hogy kávézok egy picit magammal, időt töltök magammal, elkezdek gondolkodni magamról. Látom, hogy nagyon bólogatsz.
Igen, hogy ez egy önismereti út. Ez egy önismereti út, amin érdemes elindulni, és lehet, hogy pont ezen az önismereti úton jön rá valaki, hogy neki segítséget kell kérni.
Ah, Istenem, én tényleg órákig tudnám hallgatni ezeket a dolgokat, amiket mondasz ezekről a különböző állomásokról, mert azért nehéz ilyenkor egyébként, de szerintem neked is azért nehéz ezt így mederben tartani, mert hogy ahogy megyünk a vége felé, te nem érzed azt, hogy egyrészt a megbeszélt dolgok is keverednek, másrészt meg, ami idáig vezetett nekünk ebben az X évtizedben, ami mögöttünk van, most ne nevesítsük még egyszer, de hogy azok is, mintha egy tódulnának elő, nem? Tehát élethelyzetek, megélések, pillanatok, élmények, ráeszmélés, kudarcok, örömök.
Igen, és pont szerintem ez a vagány rész benne, hogy minden el összefügg. És amikor most például, most az idén kezdtem a diákokkal a munkát, akkor pont ezt mondtam, hogy a pszichológia ne egy tantár legyen, amivel le kell vizsgázni, mert hogy annak úgy sem értem, hogy felmondom a leckét, hanem hogy olvassanak könyveket, hallgassanak podcasteket, nézzenek filmeket, és nekem annál nagyobb élmény nincs, amikor mondjuk egy tanult elméleti dolgot elkezdek alkalmazni az életemben. És azt mondom, jé, tényleg én erről hallottam, és akkor most már tudom, hogy aha, az azért van így, mert, és az akkor kapcsolatban van azzal, hogy, mert ezek nem leckék, és ezek nem ilyen külön állomások, hanem végülis a saját történetünknek a része. És hogy minden egyes élethelyzetben lehet olyan dolog, amit te alkalmazni tudsz, mert ez a lélektannak a lényege, hogy értsem magam, értsem a világ. Hát teljesen úgy sem fogom tudni megérteni, de legalább látok élethelyzeteket, hogy tényleg ez bennem is ugyanígy van, mert amit én kívül látok, vagy amire érzékeny vagyok, vagy ami dühít, az ugyanúgy ott van bennem, és hogyha mindenki csak ennyit tesz, hogy egyszerűen magában ebben a belső történetben valahogy próbál rendet rakni, akkor nem lenne annyi dühös komment a Facebookon, nem ugranánk egymás torkának, nem múdokatnánk egymás, hogy te ilyen vagy, hát meg közben én is ilyen vagyok, tehát hogyha van valami, ami zavar a más, az bennem van. És hogyha mindenki egy kicsit átformálná ugye azt a fajta családi örökséget, amit kapott, és nem, az is nem dűvel vagy haraggal, hanem megérteni azt, hogy ennyit tudtak adni abban a pillanatban, és az én dolgom, hogy én egy kicsit mást adjak, és hogyha mindenki néha kezébe venne egy könyvet, és nagyon fontos az is, hogy tanuljon, meg programja legyen hétvégeken is, de néha otthon üljön, és például ez most egy pont bekuckózós időszak, ugye az ősz meg a tél, és egy kicsit reflektáljon dolgokra, akár a podcast hatására is, vagy bármi, egy zeneszám, vagy bárminek a hatására, akkor sok minden körbeír.
Spoiler egy elkövetkező részből, bár lehet, hogy a korábbi részben is elhangzott, amiben Steigerwald Krisztián ugye sokat emlegetett generációkutató vendégünk volt, ugye ez a bizonyos Hemingway idézet, amivel a Kultfesztiválról is útjára engedett bennünket, ugye megérteni annyi, mint megbocsátani.
Igen.
Igaz? Uh-huh. Ja, Istenem, de gyönyörű. Meg mennyi mélysége van. Na, erről majd egy következő részben, ahogy a hős útja előttünk álló lépéseiről is, a mélység megjárása után az átalakulásról, az új erők személyiségbe való integrálásáról, megbékélésről, elixíré gyúrásáról is a soron következő részekben, már csak két állomás van, és hú, de rohadtul fog ez nekem hiányozni, hallod?
Nem, ma is hát kezdjük jövőre a következőt, nem? Az is egy
másik kérdés. Jogos, persze. persze. És köszönjük szépen, hogyha aki velünk van, akár bármilyen streaming felületen, ahol hallgat bennünket, ott értékeli az adást, csillagozza, véleményt ír róla, ajánlja másoknak. Ha 10 követőd van, akkor is, ha 10 000 követőd van, akkor is. Köszönjük, ha terjeszted a hírét, hogy még többen boldogan élhessenek. Facebookon, Instán ott vagyunk mi is, illetve TikTokon is ott vagyunk, de ott inkább szemlélőként fogalmazzunk így egyelőre. De meg
hát,
lehet
találunk
bennünket találni.
Egy jó TikTokert, aki felpörgeti a csatornánkat.
Így van, majd gyárt minden adásunkhoz valami ajánlót. Nagyon örülnék neki, mert igen,
felkérés
a mi hősi utunkba ez most nem nagyon fér bele, igaz, Anna? Illetve e-mailben is esboldoganéltekinfokukas@gmail.com lehet témákat, hozzászólásokat írni. Egyébként spájzolunk be mindent, tehát nem felejtettünk el semmit, minden e-mail el van nálam mentve, Annával rendszeresen egyeztetünk témákat, és nem fog elfelejtődni, amit írtatok nekünk. Erre cserkész vett szó, akár életmesékre Patreonon, akár standard epizódban, mert hogy Patreonon ez az epizód is, mint az összes többi hosszabb formában, az Anna által már említett idézetekkel, önismereti kérdéssorral megtalálható lesz, ahogy minden korábbi részünk az elmúlt 3 évadból, valamint ugye az életmesség Patreon exkluzív minisorozatunk is megtalálható Patreonon, kizárólag általatok javasolt témák, mikrotémák feldolgozásával. YouTube-ot nem mondtam, igen, YouTube-ra is köszönjük szépen, hogy a feliratkozol, követsz minket, ha azon szívesebben hallgatsz bennünket. Szerintem most minden fontosat elmondtam, amit kellett, ami pedig a legfontosabb, hogy a folytatásban kultfesztivál, külön kiadások, meghívott szakértőkkel, nagyon-nagyon jó témákkal, élő közönséget
fölé, szóval...
Ja, Erre nagyon rápörögtél erre a sündisznóra, de majd kiderül, nem sokára kiderül, hogy kerül ez a sündisznó az évadba, igen, meg a szobába. Anna, nagyon köszi, hogy ismét itt voltál, és mindezt megosztottad velünk.
Szia, sziasztok! Én is köszönöm a beszélgetést.
Sziasztok, találkozunk 2 hét múlva.